Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, Urunk és jó Atyánk, a Te népedként és a Te gyülekezetedként gyűltünk egybe ismét szent színed előtt. Jól tudjuk, Atyánk, hogy mi olyan nép vagyunk, amely kevéssé tisztel téged, melynek joggal vetheted a szemére, hogy együtt is, de külön-külön is tagjaiban is újból és újból elfordul tőled. De te, a te végtelen irgalmasságodból mégis magadhoz hívsz bennünket újra és újra, hétről hétre. És mi hozzád jöttünk ma is, most is, téged imádni, neked hálát adni, téged dicsérni és magasztalni, mert jó vagy, mert méltó vagy erre, Urunk. Kérünk, ebben az órában is légy velünk, Istenünk. Tarts távol az ige hirdetésétől és hallgatásától mindazt, ami hamis, vagy félreérthető. Hirdetesd tisztán közöttünk a te evangéliumodat. Nyisd meg szánkat és fülünket. Világosíts és újíts meg bennünket, Urunk, hogy ne legyünk restek az ige hallgatásában és megtartásában. Jézus által kérünk, tégy bennünket igédnek cselekvőivé, és olyan emberekké, akikben kedvedet találod. Kérjük, áld és szenteld meg most is a mi Isten tiszteletünket, és hallgass meg imádságunkat fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Hallgassuk a szent igét, amelynek alapján keresi az Úr a mi szívünket és a mi lelkünket ebben a megszentelt és áldott órában. Az igét János evangéliumából olvasom, a 6. fejezetből, a 22-es verstől a 35-ös versig. Hallgassuk figyelemmel, lelki alázattal az igét. Másnap megértette a tenger túlsó partján maradt sokaság, hogy nem volt ott más hajó, csak egy, és hogy Jézus nem szállt be tanítványaival együtt abba a hajóba, hanem csupán a tanítványai mentek el. De Tibériásból jöttek más hajók annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették, miután hálát adott az Úr. Amikor tehát látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszálltak a hajókba, és elmentek Kapernaumba, hogy megkeressék Jézust. Amikor megtalálták a tenger túlsó partján, megkérdezték tőle: Mester, mikor jöttél ide? Jézus ezt válaszolta nekik: Bizony-bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Isten. Ekkor megkérdezték tőle: mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik: az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre megkérdezték tőle: és te milyen jelt mutatsz, hogy miután láttuk, higgyünk neked? Mit cselekszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogy megvan írva: mennyei kenyeret adott nekik enni. Jézus így válaszolt nekik. Bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak. Erre ezt mondták neki, Uram, add nekünk mindig ezt a kenyeret. Jézus válasza erre ez volt, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Kedves testvéreim, ahhoz, hogy megértsük az imént felolvasott igeszakaszt, tudnunk kell, hogy mi történt ezt megelőzőleg Jézussal és a tanítványokkal. A 6. fejezetben arról olvasunk, hogy az Úr Jézus csodálatos módon megetetett, a Biblia így mondja, megelégített 5000 embert 5 kenyérből és 2 halból. Ez volt az egyik csodálatos tette Jézus Krisztusnak. Egy másik alkalommal 4000 embert vendégelt meg, és a tanítványai ugyanezen a napon, ezen az éjszakán áthajóztak a tó túlsó partjára. A folytatásban arról olvasunk, hogy Jézus utánuk ment a vizen, járva, amitől meg is ijedtek a tanítványok, alig akarták elhinni, hogy a mesterük az, aki közeledik feléjük a vizen, arra gondoltak, hogy szellem az, aztán Jézus megnyugtatta őket, ekkor lépett ki Péter a vízből, és járt maga is a vizen, aztán, amikor levette a tekintetét Jézusról, akkor elkezdett süllyedni. Amikor pedig bekapcsolódunk ebbe a történetbe, másnap van, a sokaság, amelyet korábban Jézus, így mondta, jól lakatott, elkezdte keresni az Urat. Hol van Jézus? És amikor találkoznak vele, akkor Jézus elmondja nekik, belemondja a szemükbe, hogy azért kerestek most engem, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Jézus sohasem kertelt, soha se beszélt mellé, megmondta a kerek perec, hogy mit gondol az emberekről, és arról, hogy miért keresik őt. Nem átadta magát azzal, és az emberekkel sem akarta elhitetni, hogy nyilván azért keresik őt, mert tetszett nekik az ő beszéde, prédikációja, tanítása. Rögtön, ahogy találkoznak, megmondja a szemükbe, tudom, hogy miért kerestek. Azért, mert ettetek, és jól laktatok. Felhívta tehát a figyelmüket arra, hogy az örök életre megmaradó kenyérért keressék inkább őt, és munkálkodjanak, ne a földiért. Vagyis higgyenek ő benne, de ne azért, amit csodaképpen cselekedett velük. Erre ezek az emberek visszakérdeznek, milyen jelet mutatsz nekünk, hogy higgyünk benned? Mit cselekszel? Erre szokták mondani ma divatos szóval, hogy felhívás keringőre. Az emberek azt követelik Jézustól, hogy tegyen még valamilyen jelet, hogy higgyenek benne. Hogy elhiggyék, hogy ő valóban az, akinek mondja magát, az Isten fia. Sőt, még hozzáteszik, egy régi példát hoznak, ami atyáink a mannát ették a pusztában, Isten mennyből való kenyeret adott nekik enniük. Emlékszünk még erre a történetre, az Ószövetségben, amikor Izrael népe elhagyta Egyiptomot, a szolgasság házát, és elindultak az ígéret földje felé, nem volt mit enniük, és Isten egy bizonyos lisztharmatszerű, ők így mondták, mannával táplálta nagyon sokáig őket, hogy ne halljanak éhen. Mi volt ebben a kérdésben, illetve az embereknek ebben a kérésében, hogy Jézus tegyen jelet közöttük, még további jeleket? Ha le akarnánk fordítani az embereknek a kérdését vagy kérését, akkor valahogy így lehetne: hiszünk, ha azt teszed velünk, ami Mózes idejében történt a pusztában, amikor minden nap az égből kapott enni a nép. Te is tedd ezt, Jézus, ha valóban Isten küldötte vagy. Vagyis ismét csak azt mondták ezek az emberek, amivel egyébként tele volt a szívük, amiért keresték Jézust valójában. Azt akarták elérni, hogy legyen úgy, mint Mózes idejében, Jézus tartsa el őket, még profánabbul fogalmazva, etesse őket minden nap. A példa, amit felhoznak az ószövetségi időkből, erre utal. Hiszen azt mondják, hogy igen, igen, a mi atyáink minden nap kaptak ingyen eledelt, hisz Mózes adott nekik mannát, jól lakhattak minden nap, semmit nem kellett tenniük érte, nem kellett megdolgozniuk érte. Isten jól lakatta őket minden nap. Majd, hogy nem, azt mondják Jézusnak, tette is ezt. Lakasz minden nap jól a népet. Etess meg minden nap 5000 vagy 10000 embert, és akkor majd hiszünk benned. Elhisszük, hogy te vagy az Isten fia. Hát valami ilyesmi volt ezeknek az embereknek a kérdésében, illetve kérésében. Nem tudtak a földi dolgok fölé emelkedni. Minden gondolatukat, minden vágyukat csak a földiek kötötték le. Mit együnk, mit igyunk, mivel ruházkodjunk, mit öltsünk magunkra. Azt várták Jézustól, hogy ezeket a problémákat először oldja meg az életükben, majd utána hajlandóak lesznek hinni benne. Ennek kapcsán nekünk is el kell gondolkodnunk, testvérek, azon, hogy vajon mi mit várunk valójában Jézustól. Vagy mit vártunk korábban, amikor még nem igazán ismertük őt, még nem jártunk úgy igazán a hit útján. Talán még emlékszünk arra, hogy hogyan gondolkodtunk akkoriban. Vagy hogyan gondolkodik egy átlag ember egy ilyen helyzetben. Mit vár el az Istentől, hogy megoldja a problémáit, hogy megajándékozza valami csodálatos módon egy hatalmas vagyonnal, vagy nyer esetleg valamilyen szerencsejáték során. Sajnos ki kell mondanunk, hogy templomba járó emberek között is sokan játszanak szerencsejátékot. És még az Isten segítségét is kérik hozzá. Pedig hát tudjuk a Bibliából, hogy a kettő összeegyeztethetetlen. Isten nem így akar rajtunk segíteni, hogy mi a jó szerencsében bízunk. Mit várunk tőle? Miben segítsen nekünk az Úr? Hogyan segítsen meg bennünket? Vajon mi adna nekünk igazán örömet? Mikor tudnánk igazán hinni az Istenben? Így is föltehetnénk a kérdést. Ha minden egyes problémánkat megoldaná, az anyagi problémáinkat például, vagy a családi problémáinkat megoldaná, vagy a munkahelyi problémáinkat megoldaná. Nézzük csak, vajon a zsidó nép problémája a pusztában megoldódott azzal, hogy mannát kaptak? Tudjuk jól, mert ismerjük a történetet, hogy nem. Nem oldódott meg a problémájuk, ugyanis ezt a mannát egy idő után megunták, és húst kívántak. Már nem volt jó a manna sem. Már valami más kellett, valami jobb, valami finomabb, valami ízletesebb. Tudjátok, mit mondtak ezek az emberek? Azt mondták a mannára: utáljuk ezt a hitvány eledelt. Elgondolkodtam, ha az én gyermekem ezt mondaná a feleségem vagy az anyósom fűsztjére, hogy már unjuk ezt az eledet, akkor lehet, hogy kapnának egy pofont, vagy egy feddést. Ha ezzel a szóval illetnék az ételt, amit eléjük rakunk, hogy utáljuk ezt a hitvány eledelt. A gyermekeinknek sem tűrnénk ezt el. Most gondoljuk el, hogy ezek az emberek ezt valójában Istennek mondták. Hogy Uram, elég volt már ebből a mannából, utáljuk, nem kell, adj valami mást helyette. Vajon Istennek hogy esett ez? Hogy ő táplálja az ő népét, eltartja őket, ők pedig ezt válaszolják rá, hogy utáljuk. Aztán persze kaptak húst is, mert jöttek a fűrjek, befogták őket, megették. Ez megoldotta az életüket? Nem oldotta meg, mert annyit ettek, hogy nagyon sokan belehaltak a sok hús evésébe. Ez se igazán segített rajtuk. És kérdezhetnénk, testvérek, ma a földi javak megoldják az embernek a problémáját? Dehogy oldják meg. Csak azt hiszi nagyon sok ember, hogyha mondjuk elég sok pénze van, akkor ez majd megold az életében minden egyes problémát. Nem így van. Jól tudják ezt már azok is, akik így gondolták. Egyébként pedig gondoljunk magunkra, nem kell, hogy olyan különösen vagyonos és gazdag emberek legyünk. Ma bőségesen van eledelünk, én gondolom senkinek nem kellett ma ebéd időben itt közöttünk éheznie, mindenkinek volt mit ennie, bőségesen. Bőségesen van ruhánk, talán akár minden nap a héten, vagy akár az egész hónapban más és más ruhát vehetnénk föl, mert megtehetjük, mert van annyi. Van reménység szerint mindannyiunknak lakásunk, és még sok-sok minden más emellett, és talán megelégedettek vagyunk. Vagy az átlagember megelégedett ezzel? Boldogok az emberek? Nos, nem, mert telhetetlenek az emberek. Csak figyeljük meg. Jézus azt mondta, több az élet, mint az eledel, és több a test, mint az öltözet. Alaposan helyretette Jézus az embereket. Szerette volna, hogyha megváltozik a gondolkodásuk a földiekkel kapcsolatban. Testvérek, több az élet annál, hogy olyan 70-80 évre rendezkedjünk csupán be. Nem ennyi az életünk, amit itt jó esetben talán kapunk 70 vagy 80 esztendőt, néhányan esetleg többet is. Több ez a földi élet ennél, hogy csupán ennyit lássunk belőle, és csupán ennyiben gondolkodjunk. Itt dől el ezen a földi életünk során az örökké valóságunk, hogy hol töltjük majd az örökké valóságot. Mert ez a 70-80 vagy 90 vagy 100 év is semmi az örökké valósághoz képest. És éppen erről szól a következőkben Jézus. Azt mondja, helyre teszi ezeket az embereket. Nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, amely a mennyből szállt, hanem az én atyám adja nektek az igazi mennyei kenyeret, amely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak. Kiről beszél itt az Úr Jézus? Természetesen önmagáról. Ő a mennyei kenyér. Ezért olvastam hozzá az igehelyhez, még a 35. verset is, amikor maga mondja, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg soha. Ő azért jött, hogy életet adjon a világnak. De ez alatt ne a javakat, az anyagi javakat értsük, mert nem ezért jött, hogy nekünk biztosítsa a megélhetésünket, vagy gazdaggá tegyen bennünket. Szó se volt erről. Ő azért jött, hogy az életét adja értünk. Nem olyan életet akart adni, amilyet a manna adott. hogy nem olyan kenyeret akar nekünk adni. Mert azt mondja, akik a mannát ették, meghaltak, de aki ezt a kenyeret eszi, az élni fog örökké. Az 58. versben olvassuk ezt. A választás lehetősége tehát ott van, testvérek, minden ember előtt, így előttünk is. A földi kell, vagy a mennyei. Nagyon sokan a földit választják a mennyeivel szemben. Mert ők csak a földi életben tudnak gondolkodni. Abban a jó esetben 60, 70 vagy 80 esztendőben. Ideig, óráig való kell, vagy örökké való kell. Ezt is mi döntjük el. Emberek, halál kell, vagy élet. Hányszor olvassuk a Szentírásban, elétek adtam az áldást és az átkot. A halált és az életet. Választatok. Isten nem robotokat, nem automatákat teremtett, hanem gondolkodni tudó és választani tudó emberi lényeket. Választatok. Hányszor elhangzik ez a Bibliában? Döntsetek, melyiket akarjátok követni, melyik urat akarjátok szolgálni. Olvastuk az igében, mit mondott a sokaság. Uram, mindenkor ad nekünk ezt a kenyeret. Abszolút félreértették Jézusnak a szavait, amikor arról beszélt, hogy aki ebből a kenyérből eszik, soha többé meg nem éhezik. Jaj, ad nekünk mindig ezt a kenyeret, de jó lesz, soha nem fogunk megéhezni. Mindig lesz betevő falat, vagy olyan valami csoda kenyér, amitől nem leszünk többé éhesek. És amikor azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, akkor azt olvassuk tovább, hogy zúgolódtak a zsidók ellene, hogy ezt merte mondani, én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ez volt a reakciója az embereknek. Ezt a sokaságot egy nagy csalódás érte. Nem azt kapták ugyanis, amire számítottak, amire vártak, amit reméltek. És ma is így kell csalódnia mindenkinek, aki őtőle földi sikereket, vagy földi előnyöket vár elsősorban. Nem ígérte ezt nekünk az Úr Jézus, hogy minden őt követő ember itt a földön sikeres lesz, és mindig mindene meg lesz. Még több is, mint amire számított. Van, amikor így van. Van, amikor tényleg ennyire megáld valakit az Úr. Gondoljunk Jákobra. Ő a maga korában egy dúsgazdag ember volt. Ha ma élne, talán milliárdos lenne. No de számtalan más bibliai szereplő van, még a Bibliában, akik nem voltak ennyire gazdagok. Isten valamiért Jákobot ennyire gazdagon megáldotta. És még lehetne néhány ilyen szemét sorolni. De alapvetően a Jézust vagy az Istent követő bibliai személyek nem voltak dúsgazdagok. Meg volt mindenük, de nem voltak dúsgazdagok. A zsidók a csalódásukban kezdtek el zúgolódni Jézus ellen. Eddig azt mondták, Uram, add nekünk ezt a kenyeret. Ezután már nem mondták, hogy Uram, hanem zúgolódtak, fellázadtak. Ma is vannak zúgolódók, ma is vannak panaszkodók. Ezek telhetetlenek, akik testi módon gondolkodnak még mindig, noha talán már templomba járnak, igét olvastak és imádkoznak, de mégis testi módon gondolkodnak, ezért nekik nem az kell, amit Jézus ad, ők valami mást akarnak, valami egészen földit akarnak. Kedves testvérek, a mai ember is talál kifogásokat. Nézzünk meg ebből csak hármat röviden, és ezzel be is fogom majd fejezni a prédikációmat. Ha itt lenne Jézus köztünk, és látnám a csodáit, akkor hinnék benne. Hányszor hallani ezt? Én magam legalábbis sokszor hallom emberektől, amikor beszélgetünk erről a kérdésről. Ha itt lenne Jézus, ha látnám a csodáit, akkor talán tudnék benne hinni. Akkor csatlakoznék a gyülekezethez, járnék templomba, olvastam a Bibliát. De mit mond erre az Úr a 36. versben? Noha láttatok engem, mégsem hisztek. Jézus ezt mondja, láttatok engem, láttátok a csodáimat, és mégsem hisztek bennem. Nem igaz az, testvérek, hogy ha itt lenne Jézus ma is köztünk, akkor minden ember hinne benne. Biztos, hogy találnának valamilyen kifogást arra, hogy miért ne higgyenek benne. Tudjátok, kik voltak a leghitetlenebbek Jézus korában? Azok, akik a legtöbb csodáját látták. Egyszerűen nem hittek benne. Pedig látták, hogy halottat támaszt föl, hogy gyógyíthatatlan betegeket gyógyít meg. Hogy jár a vizen. És nem hittek benne. Nem igaz az, testvérek, hogy ha itt lenne, és csodákat tenne Jézus ma is, akkor hinnének benne az emberek. Nem hinnének. Akkor sem hittek. Csak nagyon kevesen. Hinnék én, mondják mások, ha a hívő emberek, a templomba járó emberek szentebbek, példamutatóbbak lennének. Sokszor megkapjuk ezt keresztény emberként, hogy hát azért nem hisz valaki, mert hát látja, hogy milyenek azok, akik azt mondják magukról, hogy hisznek, és templomba járnak. Ismerek ilyen embereket, és ezért nem hiszek, mondják az emberek. Kétségtelen testvérek, hogy nem vagyunk tökéletesek. Nekem is, mindannyiunknak vannak hibáink. Nem vagyunk mindig jó példaképek a külvilág szemében. Követünk el hibákat, bűnöket, amiket ha látnak mások, nyilván csalódnak. Bennünk is, meg úgy abban is, amit mi képviselünk a Krisztus ügyében. De akkor is azt kell, hogy mondjam, testvérek, hogy ez is csak egy kifogás az embereknek arra, hogy ne higgyenek, hogy ne kövessék az Urat. Különben miért van az, hogy mások is látják az életünket, ők mégis tudnak hinni. Nem azt mondják, hogy na, ilyenek a keresztények, akkor én nekem ebből nem kell. Én nem fogok hinni. Nagyon sokan vannak, akik így is hisztek. Az egyik azt mondja, két ember figyeljünk meg a gyülekezetben. Az egyik azt mondja, csodálatos, itt van Isten, érzem a szeretetét. Ugyanúgy egy másik ember, aki a templomba jár, azt mondja, rettenetes, itt nincs szeretet, itt nem törődnek velem, átnéznek rajtam. Ugyanabba a gyülekezetbe jár mind a kettő. Az egyik azt mondja, itt van Isten, érzem, a másik azt mondja, itt nincs szeretet. Itt nem szeretnek. Miért van ez? Az egyik, az első Krisztust kereste, meg is találta, a másik meg valami más keresett, és persze azt nem találta meg. Ezen múlik, hogy kit akarunk itt keresni. Kivel akarunk itt találkozni? Egymással? Lelki pásztorral? Barátnővel? Baráttal? Vagy Krisztussal? Ha az előbbit keressük, csalódni fogunk. Előbb-utóbb biztos. Emberek vagyunk, hibázunk. Ha Krisztust keressük, benne soha nem fogunk csalódni. Őt meg fogjuk találni mindig itt. Függetlenül attól, hogy ki hirdeti erről a szószékről az igét. És hadd mondjak el egy harmadik kifogást is. Azt mondja valaki, elhiszem én, hogy Krisztus a mennyei kenyér, de a családomnak földi kenyér kell. Ezért dolgoznom kell, már pedig nem is akárhogyan, ezért nem tudok gyülekezetbe járni, és nem tudok Isten igéjében elmélyedni. Nem tudom, ezek az emberek vajon mit gondolnak rólunk templomba járó keresztényekről. Hogy mi nem dolgozunk? Néha nem tudom, hogy miért gondolkodnak így mások, hogy akik ide járnak a templomba vasárnaponként, délelőtt, délután, vagy akár hétköznap, mi nem dolgozunk? Mi nem tartjuk el a családunkat? De emellett még szakítunk időt az Istennel való találkozásra is. Szakítunk időt a lelkünkre is. Nem csak a testünket ápoljuk, meg gondozzuk, meg edzük. Ma a fitness szalonok, konditermek tele vannak. Azok minden nap nyitva vannak. Én magam is meglepődtem, hogy még vasárnap is, meg szombaton egész nap. Oda bármikor lehet menni, mennek is. Mert fontos A testi egészség meg, hogy jól nézzen ki valaki. No de akkor miért nem szakítanak időt arra is, hogy az Isten házába eljöjjenek, és a lelkükkel is törődjenek egy picit, ne csak a testükkel. Én azt gondolom, hogy a kulcsa ennek az egésznek abban van, hogy mi megelégedettek vagyunk azzal, amink van, nem keresünk harmadik, negyedik állást is, hogy még több legyen, hogy megvegyük a harmadik autót is, meg a negyedik nyaralót is, meg az ötödik telefont is, meg a hatodik televíziót is, vagy számítógépet, vagy bármi egyebet. Mert a világ erről szól, hogy minél többet, minél újabbat, minél szebbet, minél jobbat vásároljunk magunknak. Ezért hajtanak az emberek, vállalnak sokkal többet, mint amit egyébként elbírna az életük, vagy az egészségük, és végül belerokkannak. Mert mindig hajtják a többet, a jobbat, a szebbet. Mi pedig azt gondolom, akik itt vagyunk, és akik Istenben hiszünk, és eljárunk az alkalmakra, mi meg tudunk elégedni azzal, ami éppen van. Nem azzal van a gond, hogy nem lehet dolgozni valami szebbért, valami jobbért. Mindent ki lehet cserélni, persze. Lehet még nagyobb házat venni, vagy még nagyobb autót venni. Mindent ki lehet cserélni. Van, amikor érdemes ezért küzdeni, hajtani, na de nem a lelkünk kárára, és annak a rovására. Hogy mindent elhanyagolunk, ami lelki, és akkor csak az anyagiak, csak a földi javak a legfontosabbak. Ettől szeretett volna bennünket megóvni a mi Urunk, hiszem, hogy ezért került bele a Bibliánkba ez a történet, hogy tudjunk megelégedettek lenni. Nem a földiekkel való bővölködés az egyetlen célunk itt a földön. Azt mondja az ige, és ezzel zárom a prédikációt, ezt is vigyük el magunkkal, mint egy üzenetként, nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Én ezt kívánom, hogy tudjunk megelégedettek lenni, és a földi dolgok mellett a lelkiekkel is mindig foglalkozni. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy tanítasz bennünket. Szükségünk is van rá, megvalljuk neked őszintén, mert mi sem gondolkodtunk mindig így, vagy talán még most sem igazán. Szükségünk volt arra, hogy most emlékeztess bennünket, vagy figyelmeztess bennünket, hogy nem az az egyetlen élet célunk, hogy itt minél nagyobb vagyont összeszedjünk, hanem az, hogy téged megismerjünk, és örök életünk legyen, mert hiába minden, ha nincs örök életünk. Az egész világot megnyerhetjük magunknak, de hogyha a lelkünkben elkárhozunk, akkor mit sem ért az egész. Köszönjük, hogy ma erre figyelmeztettél, és hisszük, hogy rajtunk keresztül másokat is fogsz majd figyelmeztetni. Amikor innen hazamegyünk, és el tudjuk mondani az otthon maradottaknak, hogy miről szólt a délutáni prédikáció, hogy hogyan óvsz bennünket attól, hogy világias módon gondolkodjunk. Láttuk a történetben is, hogy miért keresett téged a tömeg. Látjuk ma is, hogy sokan miért kezdenek el hinni, mert irreális dolgokat várnak tőled, hogy majd te gazdaggá teszed őket, hogy majd elsimítod minden problémájukat. Tudjuk, te nem ezt ígérted, hanem azt, hogy velünk leszel minden napon. És nekünk ez elég, Urunk. Elég, ha tudjuk, hogy velünk vagy, a bajban is, a küzdelemben is, a betegségben is, a gyászban is, az anyagi problémákban is. Tudjuk, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem kérhetünk téged arra, hogy segíts, vagy hogy oldd meg a problémáinkat. De ha nem tennéd, akkor sem fordulunk el tőled. Ahogyan tették azt sokan, hogy az első adandó probléma után hátat fordítottak neked, vagy a gyülekezetnek. Mert csalódtak, ahogyan a tömeg is a történetben. Nem azt kapták, amit vártak. Hogy nekünk se legyenek hamis, irreális elvárásaink veled szemben, hanem téged akarjunk megismerni, téged akarjunk követni, az odafennvalókkal törődjünk, ne csak a földiekkel, ahogy teszi azt a világ, és roppannak bele sokan, és pusztulnak bele a hajtásba, a munkába, elmennek fiatalon, mert túlvállalták magukat. Óvd meg minket ettől, add, hogy mindig fölfelé tekintsünk, tégy bennünket megelégedett emberekké, akik tudnak örülni annak is, ami van, míg hogyha az kevés is, vagy szerény is, de hisszük, te adtad, tőled kaptuk, ezért köszönjük neked. Ilyen emberekké tégy bennünket, Urunk, és így áld meg a mi keresztény hívő életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé legyen a dicsőség ma is, és mindörökkön örökké. Amen.